Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal, a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátod, mint saját magad. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi. Ha szeretnétek leülni, itt elől vannak még kitűnő helyek. Ne aggódjatok azon, hogy most akkor nekiálltok mozogni, meg jönni, csak gyertek, én nekem az nagyon nagy öröm, ha ti jól vagytok itt. És kifejezetten nem esik jól, hogyha az a gondolatom, hogy itt vagytok, és nem jó nektek valami. Tehát gyertek csak egész bátran. Én pedig közben beszélek, de ez ne zavarjon titeket. Mégpedig itt van ez a találkozás történet, és az jutott erről eszembe, hogy ez mekkora egy óriási lehetőség lehetett ennek a farizeusnak, aki kérdezhette Jézust. Képzeljük azt el, hogy egyszer csak elénk áll valaki, és azt mondja, el tudom neked intézni Jézussal egy találkozás. Nem lesz hosszú, viszont azt kérdezel tőle, amit csak akarsz, és biztos lehetsz benne, hogy Jézus a lehető legnagyobb szeretettel és a legnagyobb tudásával erre a te kérdésedre válaszolni fog. Hát komolyan, kicsit úgy, hogy át is járt most a hideg, hogy kicsit bele is remegtem ebbe, hogy hát ezt valaki nekem elintézi. Hát ez ennél nagyobbat el se tudok képzelni. És képzeljük azt el, hogy megvan ez a találkozás, és azt kérdezel, amit akarsz, és Jézus komolyan vesz engem, és válaszol nekem, és onnantól kezdve ezzel a válasszal élhetek. Ez tulajdonképpen most itt ez történt. Persze mondhatjuk azt, hogy Feri, ne csalj, mert mi most már tudjuk, hogy ki nekünk Jézus. Hát mondjuk ott a kérdezők, a farizeusok nem voltak ezzel így tisztában, mint ahogy mi. Na de azért azt tudták, hogy ez a rabbi betegeket gyógyít, hogy holtakat támaszt föl, hogy ördögöket űz, hogy a tanítására ezrek mozdulnak meg, azért ezt tudták. Azért, ha nem is úgy kérdezték volna, mint a messiást, azért. Szóval innen indulok, és mi az, ami elgondolkoztató lehet számunkra? Az, hogy itt van egy lehetőség, nem akárkit kérdezhetünk, és ez az nem akárki válaszol nekünk, és mi lett a következménye? Azt mondhatnánk az evangélium alapján, fogalmunk sincs. Te nem tudjuk, hogy ezzel az emberrel, meg azzal a csoporttal, akinek ő a tagja, és kérdez, hogy ez a válasz aztán hogy hatott rá, ezt ebből az evangéliumból nem tudjuk. De a Szentíró mond egy nagyon, hát megrendítő dolgot, azt, hogy a kérdező rossz szándékkal, aljas szándékkal kérdezi Jézust. Jézus pedig elmondja, ahogy ezt szoktuk mondani, a fő parancsot, és az a kérdésem felétek, nyilván a közös gondolkozás alapján, hogy ez a farizeus hogyan és miként találkozott Jézussal, egyáltalán ez találkozás volt-e részéről, és hogy ebben a találkozásban végül is aztán kivel vagy mivel találkozott. A múlt heti evangéliumban arról beszéltünk, hogy ott is ártó szándékkal kérdezik Jézust, és amikor Jézus válaszol, akkor ezen elcsodálkoznak. És azt mertük állítani, hogy a Jézussal való találkozás jó eséllyel néhány másodpercig tartott. Addig a néhány másodpercig, ameddig Jézus ott van a jelenben, és a kérdezők a csodálkozásuk miatt szintén ott vannak a jelenben. Ez néhány másodperc. A mai evangéliumban pedig lehetséges, hogy ez a találkozás létre sem jön. Hogy még az a néhány másodperc sincsen. Hiszen amit Jézus mond, ez nem egy meglepő, nem csodálkozásra indító, mert az ószövetségi választott nép ezeket a gondolatokat már ismeri. Akkor az a kérdésem, hogy a farizeus kivel és mivel találkozott ebben az eseményben. És a válasz talán így hangzik, a farizeus a saját rossz szándékának beteljesedésével, vagy be nem teljesedésével találkozott. Hogy a farizeus majd megy el, és akkor azon fog gondolkozni, esetleg azzal a csoporttal karöltve, akinek ő tagja, hogy ez most bejött-e, vagy nem jött be. Hogy ezzel most az ő rossz szándéka alapján tud valamit kezdeni, vagy nem tud vele valamit kezdeni. Azt merném mondani, hogy ha most a realitást nézzük, akkor jó eséllyel itt egyáltalán nincsen találkozás. Ez papírforma szerint egy találkozás történet, amiben a kérdező, miután megkapja a választ nem akárkitől, és nem akármit, mert a messiás éppen elmondja, hogy mi a lényeg, és a kérdező megy el, és mivel találkozik? A saját rossz indulatával. Azzal, hogy azzal lett-e valami, vagy nem lett vele valami, abból született valami, vagy nem. És szerintem ez megrendítő. Ez megrendítő, mert akkor ez azt jelenti, hogy nem csak az a kérdésünk, az evangélium vagy a megtérésünk kapcsán, hogy ki kérdez, meg kit kérdezünk, és még csak az sem a nagy témánk mindig, hogy Jézus mit mond, tehát, hogy mi a válasz. Akkor a mai evangélium felől nézve azt mondhatjuk, hogy ami nagyon érdemes elmélkednünk, az az, hogy hogyan kérdezek. Hogyan kérdezek? Mert az, ahogyan kérdezek, az utána meg fogja határozni azt, hogy egyáltalán abból a válaszból én mit értek meg, vagy mit nem, hogy a válasz eljut-e hozzám, hogy Jézus eljut-e hozzám, és nem is akarom hosszabban mondani, hát pont értjük ezt a helyzetet. Szóval akkor az ember, ha Jézussal szeretne találkozni, akkor mondjuk így mire van szükség? Például arra, hogy hát jó indulattal kérdezzem őt, hát valami jó szándékkal, de nyitottsággal, valami jó akarattal, befogadókészséggel, őszinte gyermeki kíváncsisággal és érdeklődéssel. Hát tulajdonképpen az, ahogyan kérdezek, az teremti meg annak a közegét, hogy amikor Jézus mond valamit, az kezd-e majd én velem, vagy én bennem valamit. Hogy az mondjuk így egy megtérésnek valamiféle kulcs eseményévé tud-e válni. Elolvastam mostan, ahogyan készültem, az összes találkozást, amikor Jézus föltámadása után találkozik tanítványokkal, apostolokkal, emmausziakkal, Mária Magdolnával, asszonyokkal. És ha ebből a szempontból nézzük, ugye megvan nektek, hogy majdnem minden találkozásban az elején az történik, hogy nem ismerik föl Jézust. Pedig ő ott van, tehát elvileg ez egy találkozás. De a találkozás a szó lényegi értelmében nem jön létre addig, amíg nem ismerik föl, hogy Jézus az. Csak egy picit, hogy ha végig szaladnék, most öt találkozás történet. Az első, mikor Tamással találkozik Jézus. Azt én nem hiszem. Miért nem jön létre, vagy mikor jön létre a találkozás Tamás és Jézus között? Akkor, amikor Tamás azt mondja, most már nem támasztok föltételeket Jézus számára. Ezt addig én nem hiszem, amíg Jézus így nem jön, meg úgy nem jön, meg nem mutatja, meg nem foghatom meg. Vagyis elvileg nyitva van a találkozás lehetősége, és hallhatnám, mit mond, de Tamás föltételeket szab neki, és amíg föltételeket szab, hát nem jön létre a találkozás. A másodikon Mária Magdolna kimegy a sírhoz. Sír, gyászol, és akkor ott találkozik valakivel, és a kertésznek nézi. Jézussal találkozik, és a kertésznek nézi, és azt mondja, Uram, hát ha te tudod, hogy hova rakták, és egyébként pedig hát azért jöttem, hogy a testét én elvigyem. Vagyis meddig nem jön létre a találkozás, amíg Mária Magdolnában azon, hogy én mit akarok, én miért jöttem ide, én mit szeretnék, és az én gyászom és fájdalmam és szomorúságom hogy tölt ki engem. A harmadik, amikor a halászokkal találkozik, és a halászok alatt nyilván apostolok és egyéb halászok. És ott van Jézus, és nem ismerik föl. Miért nem ismerik föl? Mert azzal vannak elfoglalva, egyrészt, hogy vissza kellett térniük a régi életükhöz, és így mondja az evangelista, hajnalban, mikor már jönnek a halászatból, nem fognak semmit. És találkoznak Jézussal, szerintetek mik tölti el őket? Hát azt, hogy nem fogtak semmit. Hogy lesz a megélhetéssel? Az van bennük, hogy lesz a megélhetéssel. És Jézus kérdezett, fogtatok valamit? Hát nem fogtunk semmit. És amíg ezzel foglalkoznak, és így vannak ott a találkozásban, nem jön létre a találkozás. Aztán a következő, amikor tanítványokkal találkoznak, találkozik Jézus, a tanítványok bezárkózva, és ugye így mondja a Szentíró, félelmükben bezárták az ajtót. Jézus megjelent, akkor még jobban féltek, hogy valami szellemet látnak. Akkor mi az, ami akadályozza a találkozást? A saját félelmük. És az Emmauszi tanítványok történetét igazán nem kell elsorolnom, mert ott meg mit mondanak a tanítványok? Azt mondták, hogy azt reméltük, hogy ő váltja meg majd Izraelt, de hát ebből semmi nem lett, mert hát megölték, és akkor az asszonyok meg össze-vissza beszélnek, szóval hát így van. És így egy nagyon fontos pillanatig jutottam, mert ez pedig az, hogy az Emmauszi tanítványok történetében mi akadályozza Jézussal való találkozást? A tanítványok reménye. Na ez aztán furcsa. Hogy a tanítványok reménye? Hát a reménye nem valami csodás dolog? Nem azt mondtuk a Szent Mise kezdő könyörgésében, hogy a hitünket, a reményünket és a szeretetünket? De ha meg szeretnénk érteni, hogy a találkozás miért nem jön létre, és hogyan érdemes ebben a találkozásban a mi részünkről részt venni, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, és ez megint kapcsolódik a két héttel ezelőtti evangéliumhoz, hogy amikor a nép vénei, az írástudók, farizeusok és a főpapok találkoznak Jézussal, akkor ennek a találkozásnak mi lesz az akadálya az ő részükről, erről elmélkedtünk 2-3 hete? A hitük. Az, ahogyan hisznek, az lehetetlenné teszi, hogy fölismerjék Jézust. Hogy ő kicsoda. És ezt így fogalmaztuk meg, lehetséges, hogy valakinek nagyon erős hite van, de ha az erős hit egyoldalú, szélsőséges vagy éretlen, az az erős hit akadálya lesz a megtérésnek, és akadályává válik a Jézussal való találkozásnak. Az Emmauszi tanítványok történetéből mit érthetünk meg? Hogy ezeknek a tanítványoknak volt egy erős reménye. Ez a remény éltette őket, és vitte őket előre. De ennek a reménynek mi a gyöngéje? Hogy a remény iránya e világi. És lehetett az egy őket teljesen átjáró remény, de mert a reményük e világi volt, e világi célokra és vágyaknak a beteljesedésére irányult, a reményük megakadályozta őket, hogy találkozzanak és fölismerjék Jézust, és amit mond, a számukra a megtérésnek valamiféle forrása legyen. És így érünk el a mai evangéliumban ahhoz, amiről Jézus beszél, mikor elmondja, szeresd Uradat, Istenedet, szeresd embertársadat, mint önmagadat. Azt merhetjük állítani, hogy ez a farizeus, aki kérdezi Jézust, nyilván nem volt szeretet nélkül. Hát biztos szerette a családtagjait, nem? Hát biztos szerette a népét, szerette a farizeus társait, hát biztos sokakat szeretett. Hát mégiscsak egy igényes valaki, tudjuk, a farizeusok nem igénytelen valakik voltak. Hát mély meggyőződéssel élő vallásos személyek. De valamit biztosan állíthatunk az evangéliumból. Ez pedig, hogy miután azt mondja a Szentíró, gonosz szándékkal kérdezte Jézust, ezért az egész biztos, hogy a szeretete Jézusra nem terjedt ki. Ezért tehát azt is mondhatjuk, hogy még a szeretetünk is akadályává lehet annak, hogy Jézussal találkozzunk, és ez a megtérésünk felé segítsen, akkor, ha a szeretetünk szűk látókörű. Pont úgy, mint a farizeusé. Ezért mondhatjuk azt, hogy nem érdemes arra hivatkoznunk, hogy de hát van hitünk, reményünk és szeretetünk, mert az a kérdés, hogy hogyan hiszünk, hogy miben remélünk, és miként szeretünk? Ez a kérdés, az, hogy ezt hogyan csináljuk. Mert tehetjük úgy, mint a farizeus, és létre se jön a találkozás. Innen akkor hagy lépek egy picit tovább. Hát milyen lenyűgöző az, hogy Jézus néhány mondatban elmondta a lényeget. A lényeget mondta el. Most az a kérdés, hogy hát, mit érdemes tennünk a lényeggel? Ha már akkor most túl vagyunk azon, hogy nem találkoztunk, most a találkozásban vagyunk Jézussal, föltárul a lényeg. Na, mit lehet ezzel csinálni? Hadd mondjak el három pici történetet. Az első egy kedves ismerősöm, akivel valójában párhuzamosan tértünk meg, hát már amennyire nekünk ez ment. Szóval fiatal srácok vagyunk, én 18-20 éves kölykök, és az ő megtérés történetének van egy gyönyörű pillanat, ami nem is az enyém, de olyan, mintha szinte az enyém lenne, hogy egy párhuzamosan mentünk, hogy olvasta este a Szentírást, és akkor éjfélkor is még olvasta a Szentírást, és hajnalban is olvasta a Szentírást, hát ilyen megtérés felé ilyeneket csinálunk. És azt mondja, hajnalban, hogy már olvasott, és egyszer csak hajnal van, hangsúlyozom. Hajnalban egy nem bírta tűrtőztetni magát, és hogy hajnali háromkor fölhívta a szerelmét, és a következőt mondja neki: Pannikám, Jézusnak mindenben igaza volt. És lerakta hajnali háromkor. A Pannika ezt nagyon meg tudta érteni egyébként. Tehát ilyen az, amikor valaki találkozásban van Jézussal, és egyszer csak a lényeg közel kerül hozzá. Hát az, hogy hajnali háromkor azt mondom, hát az biztos, hogy fölhívom a Pannikát. Hát a szerelmem, hát most már biztos, hogy Jézusnak igaza volt, azonnal el kell mondanom neki. Hát ez a lényeg, tök mindegy, hogy hajnali három van. Következő jött hozzám egy férfi. A férfi azt mondja: Feri, igazából nem is tudom, hogy miért jöttem hozzád. Mert az történt, hogy te eskedtél bennünket, mert 10 év házasság után én fogtam két bőrönbe, bepakoltam a dolgaim, és én ott hagytam a feleségem meg a gyerekeim. Nem, azért jártam így el, mert amikor megszülettek a gyerekek, attól kezdve valahogy én úgy éltem meg, hogy a feleségem velem már nem törődik, már csak a gyerekek számítanak. Tényleg az volt a benyomásom, hogy tényleg azt kell, hogy hozzam a pénzt, meg legyen megélhetés, meg minden, és hogy már ez se volt jó, és úgy se volt, és azt se kaptam meg, és az is hiányzott, és arra is szükségem lett volna rá. És én mondtam a feleségemnek, mondtam, hogy ez sincs meg, és az se, és amaz is hiányzik, de valahogy nem. Jó, és aztán én megelégeltem, két bőrönd, és elmentem. Ez egy évvel ezelőtt volt, és most azért jövök hozzád, mert pár nappal ezelőtt találkoztam egy régi gyerekkori barátommal, akinek megmaradt a kapcsolata a feleségemmel, mert én feléjük se nézek a csalódások miatt. És ez a régi gyerekkori barátom azt mondja: te képzeld el, hogy néhány napja együtt voltam a feleségeddel, és a feleséged egy akkorát sóhajtott. Azt mondja, hát a férjem egy éve ment el tőlünk. Hát felénk se néz. Én azt hiszem, hogy mostanáig vártam rá. Hát meddig várjak? Fiatal nő vagyok, két kicsi gyerekkel, férjem elment egy éve, meddig várjak rá? Hát van eszem, föl tudom fogni, hogy ha nem kellünk, akkor nem kellünk. Akkor ezt most megértettem. És a férfinek a barátja elmondja ezt a férfinek, hogy képzeld, a feleséged ezt mondta. A férfi azt mondja nekem, Feri, mikor kiderült, hogy a feleségem ezt mondta, az annyira szíven talált engem, de annyira azt el se tudom neked mondani, és tulajdonképpen most értettem meg, hogy miért jöttem hozzád, és mit akarok tőled kérdezni. Feri, tulajdonképpen azt akarom tőled kérdezni, hogy hogy lehetséges az, hogy én 10 éven keresztül együtt éltem a feleségemmel, és én 10 éven keresztül azzal voltam elfoglalva, és hát mondjuk így jogosan, vagy hát reálisan, hogy ez sincs, és azt se kapom meg, és az is hiányzik, és arra is szükségem lenne. De Feri, azt mondd meg nekem, hogy az hogy lehetséges, hogy nekem 10 éven keresztül egyetlen egyszer se jutott eszembe az, hogy mi a lényeg. Nekem 10 éven keresztül ez egyszer se jutott eszembe. És az a helyzet, hogy most egyetlen mondatban meg tudom mondani, hogy mi a lényeg. Feri, a lényeg, feleségem, gyerekek. Ez a lényeg. Harmadik történet. Jött hozzám egy asszony, és a következőt mondja. Feri, képzeld el, de hát erről szinte beszélni se tudok, vagy legszívesebben ordítanék, hogy a férjem megcsalt engem. És nem is akárkivel, és elkezdtem mondani a hűtlenség történetét, hogy az hogy volt, és ez neki mennyire fáj, és magunk között szólva, hát azért mondta azt is, hogy legszívesebben ő bosszút állna, és fölmegy a fészre, és a fészen ezt nyilvánossá teszi, és itt aztán mindenki majd megtudja, hogy az ő férje egy milyen alak, és hogy ő ezt nem viszi el szárazon, és vele... 55 percen keresztül mondta, és én bele nem szóltam, mégpedig azért, mert tudom, hogy ezt úgy hívják, hogy szociális fájdalom. Ilyenkor a fizikai fájdalomért felelős agyterület mutat aktivitást. Tehát az asszonynak az nagyon fáj. És én hallgattam 55 percen keresztül a fájdalmát, de... azt elhatároztam, hogy így nem mehet el. Hát 60 perc fájdalom, és utána elmegy, na azt már nem. És 55 perc után próbáltam kedvesen, beleszóltam, és azt kérdeztem tőle, hogy amit te elmondtál, ez nekem is fájt. Hát nem volt jó hallgatni se. De hadd kérdezzek meg valamit, ami engem nagyon foglalkoztat, és minél többet mondtad, annál jobban foglalkoztatott, hogy neked most ebben a helyzetben mi a lényeg? És meglepetésemre ez a hölgy 2 másodpercen belül, mintha egy másik emberré vált volna, rám nézett, úgy megnyílt a szeme, és a következőt mondja, Feri, hát a lényeg az, hogyha ez a házasság menthető, akkor mit lehet csinálni? Azt merném mondani, hogy a lényeg már elhangzott. Hát tulajdonképpen valószínű a lényeget már valamikor meghallottuk. Valamikor már volt egy olyan találkozunk Jézussal, amikor elég nyitottak voltunk, és befogadóak, és érzékenyek, és... ezért, ha az a kérdés, hogy akkor, ha a lényeg föltárul, akkor mit érdemes ezzel tenni? Akkor azt lehetne mondani, hogy a föltárult lényeget érdemes az életünk sarokpontjának, kiinduló pontjának, forrásának tekinteni. Nagyon világosan és tudatosan megnevezni, hogy ez a lényeg. És amikor az ember a lényeggel találkozik, akkor ez miért óriási lehetőség? Azért, mert annyi mindent nem tudunk ebben az életben. Annyira sok mindent nem tudunk. Persze beszélhetnék a magam nevében. Én elmondhatatlan, mennyi mindent nem tudok és nem értek. De azért az nem hangzik rosszul, hogy miközben elmondhatatlan, hogy mennyi mindent nem tudok és nem értek, a lényeget azt igen. Szerintem ez nem egy rossz vásár. Ezt a 98%-ot nem tudjuk, nem értjük, csak pont a lényeget azt igen. Szerintem ez így elviselhető. Szerintem ez így rendben van. Ha az ember élet ilyen, 99%-ot nem tudjuk, nem értjük, de a lényeget igen, szerintem ezzel lehet élni. És amikor az ember lehet, hogy életében egyszer-kétszer, lehet, hogy nem is többször, olyan igazi élményszerűen a lényeget befogadta, és az azt mondja, hát ez az életem sarokpontja, forrása, akkor ez nagyon nagy lehetőség arra nézve, hogy ettől kezdve minden, ami nem a lényeg, az sokkal könnyebben elengedhető legyen. Hogy el tudjuk engedni azt, ami persze, hogy az veszteség lesz, az fáj, azt nem így akartam, ott az volt a szándékom, a tervem, az akaratom és a vágyam. Jó, hát nem úgy lett, nem esik jól. De el tudom engedni, mert nem érinti a lényeget. És így érkeztem az utolsó három mondatig, hogy ha fontos lett nekünk valamikor az, hogy nem mindegy, hogyan kérdezem meg Jézust, hogy mi a lényeg. Mert nem csak azon múlik majd, mit mond, hanem azon, hogy hogyan kérdeztem meg. Nem a szavakra gondolok, hanem a lelkemre. Milyen lelkülettel, hogy milyen érzülettel kérdeztem tőle meg. És ugye ti tudjátok, mert ezt a mondatot gyakran ismételgetem, az igazság önmagában nem hoz létre változást. Tehát Jézust megkérdezzük, ő elmondja, mi az igazság. Nem is csak, hogy mi az igazság lényege. És ebből tulajdonképpen önmagában és önmagától semmi nem következik. Az igazság nem hozza létre a változást. A változást az ember hozza létre, aki az igazság maga felé eső részével valamit tud kezdeni. És akkor záró mondatom így szól, hogy na akkor mi a lényeg? Hát talán valami olyasmi, hogy szeressünk úgy, ahogyan Jézus szeret.